Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg! A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, akkor folytatódna is a Millás reggeli, 9 óra 10 perc van, és itt a Rádió Café 98.0-ra hangolt készülékeken lehet hallani ezeket a szavakat. Kántor Endre egészségügyi szünetet tart, ha minden igaz, úgyhogy ő is majd csatlakozik hozzánk. Remélhetőleg addig egy gyors közlekedési helyzetkép, a Fehér úton történt baleset még érez hatását, a gyógyszergyári utcánál történt mindez az Őrs vezér tere felé, úgyhogy nagy óvatossággal közelítsük meg munkaállomásunkat, és ha van még közlekedés információ, természetesen
köszönöm
szeretettel
szépen.
Várjuk 0630-as 6-os 980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, megjött Kántor Endre.
Köszönöm Mihálovics Andrásnak a kitartást, elkapott az ügyvezető úr itt a főszerkesztő ügyvezető úr a folyosón, és nem engedett el, úgyhogy neki kellett reportingolnom a biztonságos jelszavakról, de minden megtörtént, úgyhogy most már mehetünk tovább.
Na most akkor a biztonság jelszavaktól vissza az eke szarvához.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Most nem azt fogjuk utána, vagy nem annak fogunk utána járni, hogy kerül a tönköly az asztalra, hanem hogy kerül pálmaolaj például a Nápolyba, mert aki szorgalmasan tanulmányozza az élelmiszerek címkét, az viszonylag gyakran találkozik ezzel, hogy pálmaolaj. Mi a túrót keres a pálmaolaj az élelmiszerekbe itt Magyarországon, erről fogunk, és hogy jó ez így, ahogy van, erről fogunk beszélgetni Szőlősi Réka élelmiszer politikai elemzővel. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Először is ennek mekkora hagyománya van ez, mintha csak az elmúlt néhány évben terjedt volna el igazán Magyarországon, és ez a pálmaolaj, mint élelmiszer összetevő.
Hát ez a pálmaolaj szerencsétlen, ez elég jó példa, így kis képzavarral mondhatnám, hogy egy állatorvosi ló ebben az egész globális élelmezésben, meg azokkal a problémákkal kapcsolatban, amik mostanában felmerülnek ez ügyben. Szóval a pálmaolaj az körülbelül egy pár évtizedes történet, és így a 60-as évek óta rettenetesen megnőtt a termelése. Azt úgy kell elképzelni, hogy azt hiszem ilyen évi 2 millió tonnáról 80 millióra nőtt azóta, és odáig terjedt az ügy, hogy ma már a világban jelentkező növényolaj iránti igénynek az egyharmadát, azt pálmaolajjal elégítjük ki. De igazából a pálmaolaj egyébként azért is jó, hogy szóba kerül, meg azért az elmúlt két évtizedben itt mindig szóba került Magyarországon, mert ő volt az első olyan fecske, aminek a kapcsán, vagy mezőgazdasági nagy alapanyag, aminek a kapcsán elkezdtünk arról beszélni, hogy mi is a fenntarthatóbb élelmezés. És szerintem most itt eljött az idő egyébként arra, hogy egy picit más szintre emeljük a pálmaolajjal kapcsolatos beszélgetést, és tulajdonképpen a legfontosabb az, amit róla meg kell jegyezni szerintem, meg amit megmutat, hogy mint minden a fenntartható élelmezéssel kapcsolatos kérdés, ez is egy nagyon összetett dolog, és nincs benne fekete-fehér megoldás, meg el kell fogadni azt, hogy akárhogy is döntünk vele kapcsolatban, hogy akármi történik, mindenképpen kompromisszumokat kell kötni. De ez nem róla szól, hanem általában arról szól, hogy mit kezd az emberiség azzal, hogy a növényolaj iránti igény az rettentően megnőtt az elmúlt 40-50 évben.
Nagyon, nagyon érdekes téma, és nagyon összetett is, de menjünk vissza a legelejére. Mi egyáltalán ez a pálmaolaj? Mert azért sokan összekeverik szerintem.
Mert hogy a magyaroknak ez a kókuszdiót szüretelős pálma jut
eszembe. Kókuszolaj, pálmaolaj, és azért nagyon sok a konfúzió szerintem.
Így van, tehát vannak ezek az úgynevezett exotikus olajok, ezek az olajok, amelyek így az egyenlítő környékén teremnek tulajdonképpen a világnak egy kis részén, és pont olyanok az igényeik, amelyek az eső, a trópusi esőerdőnek is, és tulajdonképpen, mivel csak ott lehet termelni, ezzel kapcsolatban kerültek be először a köztudatba, hogy ott az esőerdőket kivágják azért, hogy pálmaolaj ültetvényeket készítsenek. De ami a titka a pálmaolajnak, az egyébként az, hogy a világon ez az az olajnövény, ami a lehető leghatékonyabban termelhető. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hektáron akár 20-szorosát is megtermi egy másik olajnövénynek, de hogy így Magyarországon is értsük, mondjuk a napraforgónak, meg a repcének a négyszerese hozható le tonnában egy hektárban pálmaolajról. Tehát az a probléma, hogy ez egy nagyon-nagyon hatékonyan és következésképpen olcsón kitermelhető növény, és az élelmiszeripar azért kezdte el használni, mert egyébként meg egy Jolly Joker, vagy egy csapatjátékos, mert élet, táplálkozás tudományi szempontból viszonylag kedvező, és technológiai szempontból, ami a lényeg, nagyon-nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik, mint általában a zsírokkal kapcsolatban róla is elmondható, hogy minden, ami finom, ami élelmiszert finomnak érzünk, az a zsírtartalma miatt van. Tehát, hogy annyira szuper élelmiszeripari alapanyag, hogy gyakorlatilag olcsó, nagy mennyiségben termelhető kis helyen, így ezért terjedt el ilyen mértékben.
Tehát ez az olajpálma konkrétan, és nem a kókusz, aminek megcsinálják valamirét valamire, a másik részéből meg lesz ez.
Nem, ez egy másik növény, és egyébként a kókusz sem sokkal jobb, sőt egyáltalán nem jobb környezetvédelmi szempontból, táplálkozás tudományi szempontból sem, és mégis valamiért a pálmaolaj az, amelyik nagyon-nagyon rossz reputációval rendelkezik, vagy a kettő közül sokkal rosszabban rendelkezik.
Mert hogy mi az, ami miatt kritizálják a pálmaolaj felhasználást?
Tehát a pálmaolaj felhasználása, ahogy mondtam, az a probléma, mivel ennyire hatékonyan és jól termelhető, meg jó tulajdonságai vannak, ahogy beszéltük, nagyon-nagyon nagy területeket kiirtottak a trópusokon az esőerdőkből, tehát a klímaváltozással kapcsolatban, az üvegházhatású gázokkal kapcsolatban az esőerdő kiirtása az nem ugyanolyan súlyú történet, mint mondjuk, hogyha egy kevésbé ilyen szempontból, karbon szempontból fontos területen történik a növényírtás. És hát annó a köztudatban ugye a orangután bébik, elpusztuló orangután bébik miatt került tulajdonképpen a közösségi médiában is a pálmaolajnak külön érdekes története van, hogy hogyan lett virális néhány videó azzal kapcsolatban, így az élelmiszeripari problémák közül talán először, ami az embereknek a élelmiszeriparhoz való hozzáállását rendkívüli módon rontotta.
Hát igen, ugye Indonézia és Malajzia ez a terület, ahonnan a zöme származik ennek az alapanyagnak. És akkor, hogyha visszatérünk erre, amivel a legtöbbször összetévesztik, és azért hoztam be direkt a kókusz zsírt, vagy kókuszolajt, hogy ugye tehát táplálkozástudományi szempontból akkor ezek szerint igazából nem nagyon van különbség, vagy egyik sem rosszabb, mint a másik. Mi az, amiben van különbség?
Táplálkozási szempontból van különbség, a pálma egy picit jobb, mert ugye a zsír, nem vagyok táplálkozási tudományi szakértő, de azt azért én is elmondhatom, hogy ugye az embernek szüksége van zsírokra ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan táplálkozzon, és a zsírokat két részre osztjuk, vannak bele rosszak meg jók, a rosszakra szoktuk mondani, hogy ezek a telített zsírok, és a jók azok a telítetlenek, és akkor úgy van, hogy általában azért szokták mondani, hogy együnk inkább hidegen sajtolt olívaolajat, általában hidegen sajtolt olajokat, mert azokban sokat telítetlen, és kevesebb a telített. Ezekbe a pálma kókusz zsírba, és általában minden zsírba, ami szobahőmérsékleten inkább szilárd, azokban sokat telített zsír. De a telített zsírok között is van különbség. A kókuszban jóval több a telített zsír, mint a pálmaolajban. Tehát igaziból...
Na most... Ez, amit elmondott, ez nem sok jót sejtett, mert hogyha nagyon hatékonyan és nagyon olcsón lehet előállítani ezt a dolgot, akkor nagyon kicsi az esélye annak, hogy mondjuk Európa öntudatra ébred, és azt mondja, hogy ne használjunk már pálma olajat, használjunk inkább napraforgó olajat, mert az legalább itt terem. Ennek is azért vannak környezetvédelmi hatásai, mert ugye a monokultúrás szántóföldi növénytermesztésről is beszéltünk már ebben a rovatban is eleget, hogy az sem az ideális, de hát valamit ezért enni kell.
Így van, tehát azt nagyon fontos megjegyezni, ezért is mondtam, hogy jó példa arra, hogy semmi sem fekete-fehér, hogy az a baj, hogyha más elkezdenénk helyettesíteni ezt a rengeteg növényolajat, amit egyébként az emberiség elfogyaszt, nem csak élelmiszer, hanem ilyen egyéb non-food formában, sőt ugye a bioüzemanyag termelésre is használják a pálmaolajat, akkor még a jelenleginél is jóval nagyobb területre lenne szükség, és a fenntarthatóság a mezőgazdaságban mindenekelőtt azt kéne, hogy jelentse, hogy jelenleg a mezőgazdasági termelésre fordított területeket globálisan jelentősen csökkentsük. Tehát tulajdonképpen helyi megoldásokat kell nézni, és hogyha Európára térünk vissza, a számítások azt mutatják, hogy nagyon jó lenne, hogyha Európa, aki egyébként a világon a harmadik legnagyobb importőr pálmaolajból, egy kicsit, még akkor is, hogyha több területen kéne napraforgót, repcét termelni, jó lenne, hogy egy kicsit több napraforgót, repcét fogyasztanánk pálmaolaj helyett, de ami a legfontosabb lenne, hogy Európában ne használjunk pálmaolajat, vagy ne készítsünk pálmaolajból bioüzemanyagot. Érdekesség, hogy Németországban például a bio vagy a pálmaolaj felhasználásnak nagyobb százaléka kerül a bioüzemanyagba, mint élelmiszerbe. Tehát, hogy van mit javítani, és ezt kell megérteni, hogy tulajdonképpen a világon mindenhol helyileg kell megnézni, hogy melyek azok az alapanyagok, amelyeket bele kéne rakni a élelmiszerbe és egyéb termékekbe. Még ami fontos a pálmaolajjal kapcsolatban, hogy fogyasztóként azt meg kell értenünk, hogy valamilyen zsírt bele kell rakni az élelmiszerekbe, mert az tulajdonképpen, ahogy mondtam, attól lesz finom, és attól lehet tartós, ami azt jelenti, hogy az élelmiszer hulladékok megelőzéséhez is nagyon fontos. És az a baj, hogy nekünk fogyasztóknak is ezt el kell fogadnunk, hogy keressük a pálmaolajmentes termékeket, de önmagában ez a bojkott, ez nem ér semmit, inkább azon kell elgondolkoznunk, hogy milyen élelmiszereket, mennyire tartós élelmiszereket fogyasztunk, mire van igényünk. Egy hónapra, két hónapra előre akarunk otthon tartani, nem tudom, kekszeket, fagyikat. Tehát, hogy tulajdonképpen ez rámutat arra, hogy a fenntarthatóbb élelmezés az egy ilyen nagyon összetett rendszer, amiben mindenkinek megvan a szerepe, mindenkinek kell változtatni, de azt el kell fogadni, hogy kompromisszum az mindig lesz, és a felelősség az teljes mértékben megoszlik a politika, termelők, fogyasztók, kereskedők között.
Uh-huh. Tehát, hogy most az egyszerű fogyasztó nyelvére lefordítva ez az, hogy ez a bojkott sem biztos, hogy helyes megoldás, hogy jó, akkor megmentem az orángutánokat, nem veszek pálmaolaj tartalmú terméket, hanem inkább olyan, vagy ez egy megoldás lehet?
Nem megoldás a bojkott. Ugye a hivatalos mondás az az, hogy bármennyire is nyilván sokan kételkednek abban, hogy ezek a védjegyezett felelős termelésből származó pálmaolajok valóban onnan származnak, de mégis az lesz a megoldás, hogy biztos, hogy szükség lesz pálmaolajra, de keresni kell a jó pálmaolajat, tehát jelen esetben biztosítani kell, hogy ezek a különböző védjegyek, amelyek azt mutatják, hogy adott helyen például nem írtottak ki az ültetvényhez már újabb esőerdőt, vagy az ottani munkásokat nem zsákmányolják ki, de ugyanakkor helyileg mindig meg kell nézni, tehát Magyarországon érdemes napraforgó repceolajas termékeket keresni. De nem szabad ezen túl szorongani, mert mondom, sajnos a világban nem az lesz a megoldás, hogyha egyet arra törekszünk, hogy ne használjunk pálmaolajat, mert sajnos csak mondok egy számot, hogyha tehát az olívaolaj, repceolaj, ezekkel próbálnák minden zsírfogyasztásunkat vagy olajfogyasztásunkat kielégíteni, akkor olyan óriási területeket kéne még tovább feltörni a természetben, hogy ez lehet, hogy még nagyobb biodiverzitás veszélyt okozna, mint mostani.
Igen, tehát mondjuk akkor az orángutánok lehet, hogy egy kicsit könnyebben lennének, de mondjuk a parlag is az meg nehezebb helyzetbe
igen,
kerülne.
Meg nálunk is a mókus, meg a róka, meg igen. Az őzike, szóval, hogy lényeg, hogy jegyezzük meg, hogy komplexitás van, arra kell törekedni, hogy most az elkövetkező 5-10 évben fogyasztóként sok mindent kell erről tanulnunk, meg olvasnunk, hát ez sajnos biztos. nem lehet megspórolni.
És sajnos a helyzet az, amit nekem azt tetszett ebben az egész beszélgetésben, vagy az számomra legfontosabb, hogy tényleg minden területére oda kell jobban figyelni az életnek, ezt nem lehet kikerülni. Tehát ez a kényelmi jellegű dolog, hogy csak megyek a nagyvilágba, és nem gondolkozom, az nem működik többet. És főleg azért, mert annyira összetett a kérdés, akár táplálkozási szempontból is, hogy nem mindegy, hogy mikor melyik zsírt használjuk. Tehát, hogyha sütünk, vagy melegítünk valamit, vagy tehát akkor is oda kell figyelni, hogy melyiknek milyen a forráspontja, mikor lesz.
Friss pontja, igen,
így van. Úgyhogy erre is oda kell figyelni, és hát az kell, hogy az ember nagyon változatosan és nagyon jól eltervezve válassza meg azt, hogy mi van a konyhában. Úgyhogy hát, kössük fel a gatyát. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Szép napot kívánunk, viszont hallásra.
Szőlősi Réka élelmiszerpolitikai elemzővel beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet ezzel a pálmaolaj kérdéssel. Ebből is kiderült, hogy hát a biodiverzitástól kezdve az élelmiszeripari felhasználáson keresztül a sima lakossági táplálkozáson át mennyire fontos odafigyelni ezekre.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Ciber Ákos elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Nem volt rossz napja a Budapest értéktőzsdének pénteken, kitart-e az optimizmus?
Igen, egyelőre úgy tűnik, hogy kitart az a pénteki jó hangulat, amit az amerikai munkaerőpiaci adatok eredményeztek. Itt jelenleg egy 6,1%-os emelkedés látható a Bux Indexben, 73.858 ponton van jelenleg az index. A vezető részvényeink közül pedig mindegyik emelkedést mutat. Az OTP egy 6,1%-os emelkedésben van 18.660 forintos árfolyammal, a MOL 2.664 forint, egy 76%-os emelkedéssel, a Telekom 1.054 forint, egy hasonló mértékű emelkedéssel, és a Richter is egy 7,1%-os emelkedéssel, 11.000 forinton áll jelenleg. Így most azt lehet mondani, hogy kifejezetten jó hangulatban indult meg az itthoni kereskedés, ahhoz képest, hogy Európában ehhez képest úgy tűnik, hogy borúsabb a hangulat. Igaz, itt a hajnali órákban reggel 8 órakor jött ki Németországból egy egészen gyenge ipari megrendelés adat, ami itt valamennyi gyengeséget adott az európai indexeknek, tehát itt a DAX indexben látható egy 2000%-os esés, egy hasonló csökkenés látható a CAC indexben, valamint a Eurostoxban is egy 10%-os csökkenés látható. Ehhez képest azért itthon jobb hangulatot adott az, hogy ma kijött a 8:30-kor egy kis kereskedelmi forgalmi adat, ami azért a várakozások felett alakult, valamint egy jobb külkereskedelmi mérlegadat érkezett még itt a reggeli órákban.
Uh-huh. Itthon, a forgalom itthonról. Milyen Budapesten egyébként?
A forgalom az döntően inkább egy ilyen átlagosnak mondható 300 millió forintos jelenleg. Azért itt megjegyzendő, hogy ezért a forgalomnak a döntő részét szokásnak megfelelően az OTP adja egy 180 millió forintos forgalommal, míg mondjuk, ahogy nézem, éppen most kezd a Richter forgalma éppen felkapni. Eddig jelölt hívtatok éppen még csak 5 millió forintos volt a forgalom, most ugrott meg 30 millió forintnyira, de azért az OTP mögött a másik három blue chipünknek azért relatíve még alacsony a forgalma. Uh-huh.
Milyen a nemzetközi hangulat egyébként?
Hát azt már elmondta, hogy nagyon érdekes volt, amit mondtál.
A német ipari adat.
Igen, a német ipari adat, ez nyilván befolyásolja azért majd a magyar tőzsdét is, vagy hát legalábbis áttételesen.
Igen. Akkor viszont... Hát, igen, bocsánat.
Igen, tehát azt akarom mondani, hogy előzetesen még nem igazán látszik az, hogy ez a rossz hangulat, ami Európában tudta még átragadni itthonra, de ez majd még a nap folyamán ki fog azért derülni. Alapvetőleg azért nemzetközi szinten egészen jó a hangulat, például Ázsiában is elég pozitív hangulat látható, és úgy tűnik, hogy jelenleg azért az Egyesült Államokban egy valamilyen szinti korrekció várható a futures indexek alapján.
No, akkor a devizapiacot zárásként még vitassuk meg. A forint ugye úgy tűnik, hogy az elmúlt napokban megragadt a 400-as szint fölött. Most éppen hogy állunk?
Továbbra is ez a 400 forintos szint fölött látható a forint árfolyama az euróval szemben. Itt azért a reggeli órákban, ilyen 9 óra körül, úgy látszik, hogy aktivizálódtak a befektetők a német ipari adatra, valamint a magyar adatokra is, és egy minimális szinten, de azért erősödésbe kezdett a forint, és most ezen a 401 forint körüli szinten akadt meg, míg a dollárral szemben egy enyhe gyengülést mutat a forint, jelenleg egy dollárért 365,8 forintot kérnek el.
Köszönjük szépen a nyitási információkat, jó kereskedést a mai napra.
Köszönjük szépen, további szervusz. Szép napon.
Ciber Ákos elemzőtől hallottuk, hogy a piac milyen állapotban van ma reggel, külön kiemelném a hajnali 8 órát, illetve a KAK-indexet.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Űranyagtudományról fogunk beszélgetni, mert hogy a Miskolci Egyetemen régóta zajlanak űranyagtudományi kísérletek, a fémek és az ötvözetek kristályosodását vizsgálják, és amilyen eredmények vannak, illetve ezeket az eredményeket, amiket találnak, az űriparban fogják hasznosítani. Dr. Veres Zsolt, a Miskolci Egyetem docense, a Fémtani Képlékeny Alakítási és Nanotechnológiai Intézet munkatársa van a vonalban. Jó reggelt!
Jó napot vagy kívánok! Jó reggelt kívánok!
Már mind a kettőt lehet mondani. Elvileg 10 előtt még a jó reggelt is megfelelő.
Egyáltalán van miről beszélni, vagy minden szuper titkos, hiszen ha valaki kitalál valami klassz dolgot űranyag tudományban, hát annak olyan gazdasági előnye, meg olyan fontos szerepe lehet, hogy nem is lehet beszélni erről.
Valóban vannak olyan dolgok, amiről nem beszélhetünk. Ezek főleg az ipari termeléshez, vagy az ipari tevékenységekhez kötődő leginkább új dolgokról sajnos részleteket nem mondhatok, vagy nem beszélgethetünk. Vannak azonban tudományos kísérleteink, ami, mint tudjuk, azért a tudomány az nagyjából még nyílt, és mindenki számára elérhető. Ezekről a dolgokról teljesen nyíltan tudunk beszélni.
A laikusoknak a nyelvére fordítsuk le ezt az egészet, hogy miért annyira fontos, hogy űranyagtudományi kísérletek legyenek? Máshogy viselkednek az anyagok a Földön, mint az űrben?
Hát nézd meg, hogyha én felviszek egy öklömnyi vasérc darabot az űrbe, az teljesen másként viselkedik, mint a Földön.
Na jó, de mi történik pontosan? Tehát, hogy például egy vas kalapáccsal elkezdi ütni az András ezt a gömböt, akkor hideg fúzió következik be? Vagy mi történik?
És elsöpri a nemzetközi űrállomást, igen.
Hát, ha ezzel sikerülne hidegfúziót megvalósítani, azt hiszem, akkor többet anyagi gondjaik nem lennének. Sajnos ez így nem működik. Picit szétbontanám ezt a dolgot, jó?
Jó.
Egyrészt az, hogy az anyagok hogyan viselkednek, máshogy nem viselkednek, mint itt lent a Földön, viszont más hatások érik, nagyon más hatások érik. Gondoljunk csak az UV-sugárzásra, amit itt a Földön a légkör, az ózonréteg nagy mértékben megszűr, mégis, hogyha megnézzünk egy műanyag széket, egy festett faszerkezetet, látjuk, hogy viszonylag gyorsan ezek tönkre mennek. El lehet képzelni, hogy odakint, ahol nincsenek ezek a szűrők, hogy ott mi történik a különböző eszközökkel, hát nagyon gyorsan tönkre tudnak menni. És ez csak egy a sok gonosz hatás közül, ami a fejünk fölött pár száz kilométerre, de nem is kell nagyon messzire menni, létezik. Az, hogy ezeket az anyagok kibírják, hát nyilván egyrészt a legjobb minőségű anyagokat kell megtalálnunk, másrészt pedig védeni kell őket, mindenféle bevonatokkal kenik be, mint hogy mi is bekenjük a bőrünket azért, hogy az UV-sugárzást jobban el tudjuk viselni, ezeket az eszközöket is különböző bevonatokkal látják el. Ez ma már inkább az iparnak a része, ők ezt tudják, csinálják, ezt azt még kutatunk nekik, de ez már az ipari termelésnek a része. Van egy másik része, ami a tudomány része, hogy azzal, hogy odakint mások a körülmények, tudjuk vizsgálni, hogy az anyagokra ezek a körülmények hogyan hatnak. Ez, amit mi a Miskolci Egyetemen vizsgálunk, ez a mikrogravitációs körülmény, amikor azt mondjuk, hogy súlytalanságban vannak az anyagok. Mi történik mondjuk egy olvad fémmel, hogyha ezt fent az űrben kristályosítjuk, és mennyivel másabb, mint itt a Földön? Hát az a helyzet, hogy másabb lesz, más szerkezete lesz, és emiatt a tulajdonságai is másak lesznek az anyagnak. Ez nem azt jelenti, hogy kint kell majd ezentúl a fémeket csinálni, hogyha igazán jó minőséget szeretnénk, ez nagyon drága lenne. Viszont le tudunk vonni olyan következtetéseket, amit itt a Földön, az iparban hasznosítani tudunk, és hasznosítanak is a kollégák.
És egyébként, hogy azokat a körülményeket nem lehet modellezni valahogy, és úgy kialakítani ilyen szerkezetű fémeket?
De vannak űrszimulátorok, például az UV-sugárzást, az atomi oxigén sugárzást, különböző sugárzásokat azt nagyon jól tudjuk modellezni. A súlytalanságot azt egy picit nehezebb, azt ilyen 1-2 percre ugye, rakétákkal, repülőgépet, tehát amikor zuhanó repülést végzünk, akkor ezt ilyen rövid időre tudjuk szimulálni. Hosszú távra ez nagyon nehéz, ezt ott fent az űrállomáson csinálják, illetve már készül az űrállomás, ami szintén alkalmas lesz ilyen kísérleteknek az elvégzésére.
Most pont a fémekről volt szó, de meg a műanyagokat említette korábban, de melyek a legfontosabb anyagok, amikkel kísérleteket kell végezni, és miért?
Mi alumíniumokkal dolgozunk, alumíniumokkal kísérletezünk, ennek több oka van, például az olvadás pontja viszonylag könnyen elérhető, tehát viszonylag könnyű vele dolgozni egy acélhoz képest, de használja is nagy mennyiségben egyébként az űripar és a repülőgépipar is, mert viszonylag könnyű és viszonylag jó mechanikai tulajdonságai vannak, és még a sugárzásoknak is viszonylag jól ellenáll. Nagyon sok műanyag jut fel az űrbe, ez az, amivel mi nem nagyon foglalkozunk, vagy csak kevésbé, egyszerűen azért, mert akik az űr szegmenssel foglalkozunk, mi a műanyagokhoz nem értünk. Van itt az egyetemen olyan kollégák, akik műanyaghoz nagyon jól értenek, ők kevésbé érdekeltek az űriparban.
Azért fontos, hogy az egyetemet említettem, mert ugye van ez az űranyagtudományi kutatócsoport, illetve űrmérnök képzés is van. Vagy indul.
Így van. MSC képzésen még eddig nem indítottuk. Most fogjuk a következő fél évtől, tehát lehet jelentkezni a mesterképzésünkre űrmérnöknek, ami, hogyha lehet, akkor egy picit reklámozni ezt a képzésünket.
Hát igen, mit csinál egy űrmérnök? Ugye ilyenkor felvetődik a kérdés, űrkutatás?
Igen, űrkutatás. Mondta.
Elnézést.
Ugye Magyarországon két helyen van jelenleg űrmérnök képzés, nálunk ez még csak indulóban van. Budapesti Műszaki Egyetemen inkább elektronikai, illetve mechanikai dolgokat tanítanak a mérnököknek. Nálunk az anyagtudományi részében fognak a hallgatók nagyobb mértékben részesülni. És azért érdekes ez, mert hogy az űrkutatás és az űripar az gyakorlatilag áttevődik, sőt már áttevődött a nemzetek játszóteréről a profitorientált létbe, és nagyon gyorsan fejlődik, nagyon sok szakemberre lenne szükség, és nincsen. Nagyon nagy az elszívó ereje a nyugat-európai országokban lévő cégeknek, és még ők is panaszkodnak, hogy a Silicon Valley az bizony a legjobb szakembereit elszívja, például a német kollégáknak, a német cégeknek is.
Van keresni valója magyar egyetemeknek, magyar cégeknek az űriparban? Ezt mindig felteszem ezt a kérdést, mert érdekes, hogy ki hogy látja ezt. Például ez az űranyagtudományi kutatócsoportnak vannak-e űripari projektjei, amiben benne van? Melyek ezek? Márha nem titkosak, ugye?
Nem, ezek nem titkosak, mármint a tudományos projektek. Van kettő olyan ESA projektünk, amiben 2001 óta benne vagyunk, az egyik kicsit később csatlakoztunk, ahol kristályosító kísérleteket végzünk az űrben, a nemzetközi űrállomáson, egy nagy nemzetközi csoport részeként, amiben hát nagyrészt nyugat-európai, illetve amerikai-kanadai kutatócsoportok, egyetemek és cégek vannak benne. Uh-huh. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, van keresnivalónk, meg kell találni a cégeknek is, és az egyetemeknek is azt a szegmest, amibe boldogulni tudnak. Ez egy nagyon gyorsan, nagyon intenzíven fejlődő ágazat, és mint ilyen viszonylag könnyebb benne talán megtalálni a rést, a helyet, ahova az ember be tud furakodni. Uh-huh.
És egyébként emellett még ugye a fémtani tanszéken zajló kísérleteknek gondolom van egy ipari lába is. És ott melyik, az ipar mely ágazataiba szállít megoldásokat ez a fémtani tanszék önök?
Hát itt is anyagtudománnyal foglalkozunk, csak egy-két címszóba talán azt elmondhatom, hogy festékek. Ugye beszéltem az UV-sugárzásról, hogy mennyire tönkreteszi itt lent, fent pedig még inkább a festékeket. Foszforeszkáló festék fejlesztésében veszünk részt egy magyar cégnek hát nem mondom, hogy közreműködésben, mert ők a bandagazda, tehát nekik dolgozunk ezzel kapcsolatban. Illetve vannak tárgyalások egy nem magyar céggel, ami egy nagyon érdekes történetnek talán az eleje lehet, hogy a Holdon hogyan lehet fémeket előállítani, tehát ott a helyszínen, az ottani alapanyagból, minél kevesebb minden feljuttatva a Földről, hogyan lehet bármit előállítani.
No, most már akkor értjük, és akkor nagyon szépen köszönjük az ismeretanyagot, sok sikert a futó projektekhez innen helyről. Köszönjük, hogy itt volt, és
köszönjük szépen,
mindezeket.
Érdekes volt nagyon.
Én további szép napot. A lehetőséget. Viszont hallásra.
Dr. Veres Zsolttal beszélgettünk, a Miskolc Egyetem docensével, ő a Fémtani Képlékeny Alakítási és Nanotechnológiai Intézet munkatársa, és az űrmérnöki képzésen túl magáról az űranyagtudományról volt szó.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Hanyagoltuk a Messengeren író hallgatókat, ami az én hibám, elnézést kérek, nem nyitottam meg az alkalmazást reggel, ahogy szoktam, és mivel ez nem történt meg, éppen ezért egyáltalán nem figyeltem. De egyébként látom, hogy Gábor abszolút sokat írt ma, úgyhogy köszönjük szépen neki, majd megpróbálom átolvasni az egészet, úgyhogy...
Jó, addig én kedvet csinálok a Pont Jókor 11 órától kezdődő műsorához. Varró Gabriel, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs vezetője, és Szapasztó Orsolya, mentálhigiénész, szakember, influencer, örökbefogadó anyuka lesz a Pont Jókor vendége. Közel 300 kisbaba tölti élete első hónapjait kórházban, mert szülei elhagyták, vagy nem tudják hazavinni őket. Otthonuk a rácsos ágy. Az SOS Gyermekfalvak kezdeményezésére október 7, az állami gondoskodásban élő gyerekek napja 4. éve, az alapítvány kampányában a kórházban magukra hagyott csecsemőkre és a nevelő szülői szakmára hívja fel a figyelmet. Kreatív utcai akció keretében erről lesz szó, tehát 11 órától a Pont Jókor műsorában, mert hogy a Millás reggeli műsora az lepergett vala.
Barbara írja nekünk Messengeren, jó reggelt. Ezt a szóviccet már egy hete hallottam, de kivártam a megfelelő párost. Ez mi vagyunk, András. Mi lesz, ha Teréz sírjára építik a diákszállót? Koleszterin. Ugye?
Lehet, hogy
ugye?
Lett volna, hogy így még vár pár napot. Még leüllepszik.
Istenem. Legalább jól
én vagyok
indul.
A hülye, mert az űrkutatásos poénnal ugye kiszabadítottam a szellemet a palackból. anélkül, hogy erre vágytam volna, hiszen tudjuk, hogy a szóvicceknek nem a legnagyobb barátja én vagyok, de muszáj néha visszavágni azoknak, akik partalanul egymással nem törődve a következményeket nem figyelembe véve dobálják ezeket a galacsinokat ide az üzenőfalunkra.
Megjött a Czoller Andi, megkérdezzük tőle, hogy vidámabb lett-e a reggel
sokkal.
A hírek tekintetében.
A hírek tekintetében nem, én viszont felettém vidám lettem.
Tényleg?
Igen.
Felébredtél?
Igen.
Na, nagyon jó.
Egy időre.
Úgyhogy. Na, szóval, hogy Czoller Andi híreivel véget ér a mai Millás reggeli, tetszik, nem tetszik, ez van. Köszönjük a kitartó figyelmeteket, mindenki nagyon...
Zenefakt jön.
Igen, jó, utánunk, aztán 11-kor már promóztam a Pontjókort. Köszönjük szépen a kitartó figyelmet.
Szeretném én, meg bocsánat, András, ne haragudj, nem mondjuk el a hallgatóknak, egy ezért nem
tudják.
Nem tudják az hallgatók, hogy millásreggeli.hu.
Tényleg,
ott vissza lehet tudják hallgatni a podcastokat, ami azt jelenti, hogy az adást szétbontjuk három különböző podcastra, hogy ne legyen túl hosszú. Meg lehet hallgatni, tehát ahelyett, hogy ír nekünk egy üzenetet és megkérdezi, mi volt az a beszélgetés, amit az ismétlésben szombaton egyébként hallott megint, de megint nem tudta megjegyezni, hogy hol van a Mucsi 12-szer plusz kiállítása Marosi Viktornak, akkor elmondom, hogy ott van a podcast, meg lehet hallgatni akárhányszor,
ott
memorizálni
lehet. Ott voltam egyébként, képzeljétek, tök jó voltam.
Jó volt, jó
rengetegen
volt,
voltak, igen.
Igen, zseniális pacák egyébként a
gumiarcú.
Holnap már kizsaroltam Katona Csabából azt az ígéretet, hogy az aradi 13-akról fogunk beszélgetni, lévén, hogy elég kerek évforduló van, úgyhogy egy műsor elemet már promóztam is, anélkül, hogy erre számítottak volna bárkik is. Köszönjük akkor 26-szor a figyelmet. Remélem most Kántor Endrének nem jut eszébe valami, mert szeretném felhívni a figyelmet az egészséges bélflórára, mert annak egészségessége nagyban hozzájárul GDP termelő képességünkhez, ami viszont ahhoz kell, hogy utolérjük Romániát. Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük. Sziasztok. Én a mikrobióm.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.